napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket a könyvtár nevében, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Büchner Huba a könyvének a bemutatóját itt tartja, hiszen nem ma van itt először, ezt elárulhatom mindenkinek, rendszeresen látogatja mind rendezvényeinket, mind a könyvtárat, sőt a könyvtárhoz mindenféle más szálak is fűzik, de azért erről most nem kell beszélni. Kezembe kaptam a könyvet Hubától hétfőn, és hétfőn még le kellett fogni magamat a rengeteg feladat miatt, hogy belenézzek. Most viszont ma volt rá lehetőségem és időm, hogy kezembe vegyem és alaposabban megnézzem. Bevallom, én egy olyan valaki vagyok, aki nagyon élvezi az éneket és a zenét, de én magam annyira nem tudok énekelni. Éppen meséltem az előbb, hogy debreceni kollégista voltam, és a szüleim úgy engedtek el, hogy mindent tegyek meg, hogy kántustag legyek. Én meg is tettem, de Berkesi tanár úr nem gondolta, úgyhogy nekem kántustagnak kell lenni. Úgyhogy maradt a zene szeretet, maradt Berkesi tanár úr hihetetlen élménnyel előadott tudása, és ő volt az, aki először bemutatta nekem, nekünk Bárdos Lajost, és életre szóló élmény volt, ezt elmondhatom, hogy ezek után ezzel az alappal vettem a kezembe ezt a könyvet, és meg kell mondanom, nem egy ember életét, hanem egy család életét tartom a kezembe, és egy kincset, egy ország kincsét tartom a kezemben, hiszen egy olyan tett le az asztalra, egy olyan munkássága volt, ami mindannyiunknak példaértékű. Úgyhogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket itt, és természetesen Hubát és az egész családot. Köszönöm szépen, nagyon jó szórakozást kívánok, mert lesz azért zenében is részünk.
Sok prózára kerül a sor. Az első legyen az ének. Szeretettel köszöntjük a Gemma Ének Együttest, művészeti vezetőjük Tóth Márton. Két bárdos művet fognak nekünk énekelni. Az Ave Mari Stella himnusz feldolgozást, majd nagyon aktuális Surrexi Christus kezdetű.
Mala la pena.
Köszönjük szépen a Gemmai Ének Együttesnek ezeket a szép műveket. Egy 20. századi polihisztor, újabb kori zene történetünk egyik leggazdagabb, legtermékenyebb, legsokoltalúbb személyisége, zeneszerző, pedagógus, kar, meg zenetudós, a zenei élet megszervezője, Kotta Kiadó Vállalat alapító és irányító, az egyházi zene egyik éltetője, az Országos Magyar Cecília Egyesület társelnöke, egy ország megénekeltetője, Bárdos Lajos. És ez a bámulatos, sokoldalú és mélyreható munkásság természetes része egy még nagyobb egységnek, a gyümölcstermű, tanúságtevő, teljesen életet élő ember életének. Egyéniségéből mindig a jól végzett munkával kiküzdött belső egyensúly derűje és bölcsessége áradt. Élt köztünk egy ember, aki nem csak hitt, de megélte a hitét. Sok talentumot kapott, és jóval többet adott vissza. Aki éltető szeretettel fordult mindenki felé, akivel találkozott. Mindenkit emelni, segíteni és bátorítani tudott a környezetében. Ennek sokszor voltam, lehettem tanúja és csodálója én magam is. Sok találkozásunk közül egyet hadd említsek, halála előtti hetekben voltam nála, hogy beszámoljak neki a tervemről, a Magyar Katedrális Kórusiskola létrehozásáról, és tanácsát kérjem. Akkori szavait máig eligazító végrendeletként őrzöm. Aztán abban az iskolában ne csak az legyen a fontos, hogy minden tökéletes, steril és tiszta legyen, hanem foglalkozzatok a művek lelkével. Foglalkozzatok azzal, amiért azt megírták. Eszmények nélküli korunkban nagyon fontos, hogy felmutassunk, megismerjük az ilyen példát mutató embereknek az életét. Ezért nagy öröm, hogy megjelent Bárdos Lajos életéről a könyv, melyből megismerhetjük az egyenes úton haladó, kivételesen gazdag élet állomásait, és közelebb juthatunk egy páratlanul nagyszerű személyiség titkához. A könyv szerzője dr. Brückner Huba, villamosmérnök, informatikus tankönyvíró, aki évtizedeken át oktatott a Budapesti Műszaki Egyetemen és az ELTE-n. Szakterülete a számítógépek használata az oktatásban. E témában ENSZ ösztöndíjasként az Egyesült Államokban is kutatott és dolgozott. 1992-ben kinevezték a Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Iroda Fulbright Bizottság ügyvezető igazgatójának, amely tisztet 20 éven át töltött. Olyan zenei programokkal is foglalkozott, mint Kodály zenepedagógiai koncepciójának terjesztése a világban, valamint Dohnányi Ernő élete és hagyatéka. Fiatal korában csellózni tanult. Aztán énekelt a Pesti Ferences templom Liszt Ferenc kórusában. Itt ismerte meg Bárdos Lajos legifjabb gyermekét, Ágotát, akivel aztán összeházasodott. 1973-ban így került be a Bárdos családba, és került személyes közelségbe Bárdos Lajoshoz. Munkái során több mint 10 tankönyvet, szakkönyvet, oktatásmódszertani segédanyagot írt, szerkesztett, aminek a tapasztalatai mind-mind segítették a könyv elrendezésében, végső formába öntésében. 6 gyermekük és 6 unokájuk van. Közreműködött a Bárdos Társaság létrehozásában. Bárdos Ágota nyelvtanár, szótárszerkesztő vállalta a rendkívül gazdag Bárdos hagyaték gondozását. A 2000-ben ecélból megnyílt Bárdos Lajos Múzeumban Bárdos egykori könyvtárát, személyes tárgyi emlékeit láthatjuk, de az életét bemutató tablók, a kéziratok, a róla és munkásságáról szóló írások, a vele folytatott levelezések, fényképek, kitüntetések is helyet kaptak itt. Bruckner Hubának tehát minden hiteles forrás a rendelkezésére állt, hogy elénk tárja Bárdos Lajos életét és munkásságát. A 363 oldalas könyvben 4 részre osztotta a szerző az életutat. Tanulóévek, a kiteljesedés évei, a nehéz idők, végül a munka és megbecsülés időszaka. Ezeken belül tárgyalja különböző szempontokból karnagy, zeneszerző, családapa, nevelő, az életutat. Ezt egészíti ki a jelenünkben velünk lévő Bárdos emlékét tovább éltető, őrző iskolák, kórusok, dokumentumok összefoglaló felsorolása. Gazdag dokumentációt találunk a könyvben. Idézeteket Bárdos írásaiból, a róla szóló cikkekből, tanulmányokból, riportokból, rádiós beszélgetésekből. A kötet végén található forrásjegyzék mintegy 40 különböző folyóiratot, hazai, külföldi újságot, könyvet sorol fel. Hiánypótló munka ez. De valószínűleg elmondhatjuk, még több kötetre való anyag, emlék maradt, ami érdemes lenne a megismerésre. Köszönjük a szerzőnek, akit végre hagyunk majd szóhoz jutni, és felkérem Bruckner Hubát tehát, hogy szóljon a könyvről.
Szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon nagy öröm, hogy beszélhetek a Bárdos Lajosról szóló könyvről, amely nagyon nagy élmény volt számomra ennek a megírása, de mindenek előtt szeretném megköszönni házi gazdának a nagyon kedves fogadtatást. Én nagyon szeretek idejárni, és úgy érzem, hogy főigazgató helyettes asszony Dóra kedves szavai nagyon családiássá is tették a hangulatát ennek az összejövetelnek. Mint ahogy nagyon köszönöm a Gemma együttes mindig nagyon igényes szereplését, Sapszon Ferencnek a igen elmélyült és nagyon alapos összefoglaló bemutatását. Mivel beszélt, azon gondolkodtam, egyáltalán kellem mit nekem valamit mondani, de azért majd próbálok hozzátenni néhány szót a elhangzottakhoz. És meg kell mondjam egészen őszintén, hogy tulajdonképpen én eredetileg nem gondoltam, hogy ezt a könyvet én fogom megírni, vagy egyáltalán hogy fog ez a kérdés alakulni. Csak azt éreztük sokan, hogy igény van egy ilyen életrajz megírására, annál is inkább, mert ahogy az összefoglalóból is, belekezdőből is hallottuk, egy hihetetlenül gazdag, és szerintem nagyon sok vonatrugányban példaértékű élet az, amivel foglalkozunk, és ennek az emléke, hogy megmaradjon, közöttünk éljen, hogy példaként menjen tovább, ez nagyon fontos, és ez volt az egyik motivum, ami arra sarkalt, hogy a könyvet megírja. Volt egy másik apró tényező is, egy zenei tárgyú könyvben olvastam valamit, amit tévedésnek gondoltam, és az is volt, és gondoltam, hogy azt a kérdést is helyre kell tenni, hogy valamilyen módon a utókora eseményeket úgy ismerje, ahogy ténylegesen történtek. Sokáig reméltük, hogy esetleg Bárdos Lajos hivatású zenész fia, Darossy Bárdos Tamás fog ezzel a könyvvel foglalkozni, annál is inkább, mert tehát egy hihetetlenül jó előadó, egy nagyon kedves személyiség, tele szeretettel édesapja emléke iránt is, és hát akkor tudta egy szakember, úgyhogy biztos, hogy ezzel kell más szempontokkal is bespékelve tudta volna ezt a kérdéssel feldolgozni, de végül is így alakult, hogy ő erre a munkára már nem vállalkozhat, ezért ő álltam neki, és hát tulajdonképpen nagyon szerencsések érzem magam abban a szempontból is, hogy ahogy el is hangzott, a Bárdos Múzeumon, a Bárdos Archívumon egy nagyon gazdag hátteret jelentett a munkához. Itt külön meg kell említsem, hogy ezt az egész Múzeum Archívum együttesnek a megvalósítását Dejemnek köszönhetjük mindjárt, aki gyorsban dobozni hagyatékot először csak ápolt, védett, hogy egyáltalán megmaradjon, azután pedig megtalálta annak a helyét és módját, hogy ők végül is rendezetten, feldolgozottan hozzáférhető is legyen. Ez az emlékmúzeum lényegében abban a házban van, ahol Bárdos Lajos élete legnagyobb részét töltötte. Nagyon autentikus az, hiszen a múzeum egyik fala határosan eredeti dolgozó szobájával, tehát a szelleme ilyen módon is velünk van és köztünk van. Tulajdonképpen, ami még az egész munkánál nagyon sarkalt, az pontosan az a példa, amire már utaltunk többször, és ami úgy gondoltam, hogy ezt tényleg tovább kell adni, annál is inkább, mert a felsorolt nagyon-nagyon sok területű tevékenységek mellett ki kell külön emelnünk azt, hogy Bárdos Lajosnak 11 gyermeke volt, és egy olyan családot tudhat maga mögött, amely tényleg úgy érkezik, hogy nagyon sok szempontból a jövő számára is példaértékű. Nem szerettem volna, hogy az egész nagy életmű valamilyen módon ne kerüljön egy összefoglaló áttekintés tárgyává, és nagyon örülök, hogy a könyv végül is elkészült, amiben külön hangsúlyozom, mert nagyon sokat köszönhetek Dejemnek, egyrészt, hogy ez a múzeum és archívum van, és ott lehetett kutatni, és lehetett anyagokat találni. Másrészt én a kézirattat kézzel írtam, és a Dejem gépelte számítógépen minden nap addig elkészült anyagot, ami azért is nagyon jó volt, mert rögtön kicsit úgy is, mint a család szeme, átolvasta azt, amit írtam, és ha valami észrevétel le volt, akkor azt aganyomba meg tudtuk beszélni, és ez számomra egyfajta ilyen hitelesítő folyamat is, mert ő, aki annyira ismeri az archívum egész állományát, és annyira ugye családtagjaként mindent láthatott belülről, az egy nagyon nagy garanciát jelent, ha ő úgy érezte, hogy ami le van írva, az megfelel a valóságban. Meg kell mondjam, hogy annyiban nagyon szerencsém volt, hogy én, miután a családba kerültem, egy darabig ténylegesen Bárdos Lajossal együtt is éltem, tehát láthattam a mindennapi életét is, ami hát egy külön élmény volt, és tulajdonképpen nagyon sokat segített abban, hogy ezt a könyvet lehetőleg hitelesen írjam meg. Hát tulajdonképpen ez a munkának a háttere, és még egyszer mondom, nagyon hálás vagyok a mai lehetőségért is, és mindenkinek a segítségéért, aki bármilyen módon ennek a műnek a megvalósulását segítette. Most, ha jól fognak menni a dolgok, akkor mindjárt. Igen. Hát ugye ez a könyv, és már látjuk ötten kint. Annyit még hadd említsek meg így háttérként, hogy azt kell mondjam, hogy a könyv családi összmunka, mert a könyvnek a tördelését egy Bárdos unoka végezte, a fotóknak a régi fotóknak a feljavítását és új fotó készítését egy másik unoka készítette, és ez a fénykép maga is a családból származik, Darvasi Bárdos Tamás, aki kiváló zeneszerző és karmester volt, amellett kiváló a fotózott is, ez az ő egyik kedvenc felvétele Bárdos Lajosról. A könyvnek a címe egy Babits versből vett idézet, és én úgy érzem, hogy a vers maga rendkívül illik Bárdos Lajos személyiségéhez. Háttérként megemlítem, hogy ráadásul ő ismerték jól egymást, Babits és Bárdos, olyannyira, hogy Babitsnak a betegágyánál Bárdos valami kórusával énekelt, hogy egyet is kicsit vidítsa a rakomás súlyos Babitsot. Ahogy el is hangzott, a könyv négy nagy része tagolódik. Meg kell mondjam, hogy nem volt olyan nagyon könnyű a tagolást egyáltalán kigondolni, és aztán érdekességként alakult úgy, hogyha megnézzük a három alsó tétel, külön-külön 20-20 éveket ölel fel. Ezek nem egy ilyen nagyon mesterségesen matematikailag megfontolt elgondolásból alakult, hanem tényleg a élet is így alakult. Mondjuk lehet, hogy néhol lehetne a számokat egy kicsit ebben vagy abban a hiányban eltolni, de igazság az, hogy a tanulévek magáért beszél. A kiteljesedés éveiről most csak annyit, hogy ez az akadémiát befejezve első 20 év egy hihetetlen aktív és gazdag időszak a Bárdos Lajos életének, szinte minden évben valami új kezdeményezést javasolt és abban részt vett, ami aztán teljesen kinőtte magát az egész országot beállító folyamattá és hatású kulturális tevékenységé vagy eseményé. A nehéz idők igazából ugye a Budapest ostromával kezdődő időszakot jelentik, bár a háború korábbi évei sem voltak már a legalkalmasabbak a alkotó tevékenység számára, de már most töretlenül aktívan dolgozott. Budapest ostroma nagyon megviselte a családot, a ház, majd látunk is egy képet, ahol laknak, félig le is volt bombázva. Párosnak rengeteg értékes gyűjteményi anyaga elégett, elveszett, ellopták, úgyhogy nagyon sok ilyenfajta bosszúság is érte, de igazából nem ez bántotta őt a leginkább, hanem az, hogy az a ideológiai változás, amely ekután következett, az egy teljesen más feltételrendszert jelentett az alkotó munkájához. De hogy mennyire töretlenül és mennyire elfűen érte ezt az időszakot, arra majd még vissza fogunk térni. És végül a legutolsó része a könyvnek, a negyedik nagy egység, az tulajdonképpen a nyugdíjazásától kezdődő időszaktól a haláláig tart, ami egy rendkívül aktív időszak továbbra is az életében, és ebben az időben a nagy ideológiai feszültségek ellenére is sok nyomát látjuk annak, hogy a hivatalos Magyarország és a világ is mennyire elismeri és értékeli az ő munkásságát. Feri utalt még arra is, hogy a könyvnek nem itt van vége, mert tényleg van egy ötödik rész is, aminek az a címe, hogy Bárdos Lajos velünk marad, és szeretnénk is, hogy velünk maradjon munkájában, emlékében, példájában, és a könyv is kicsit ezt a célt is szolgálja, hogy az ő emlékét ne felejtsük el, és a példája velünk maradjon. Egy ötgyerekes családnak a harmadik tagjaként született 1899-ben. Csak annyit, hogy az édesapja mérnökember volt, tulajdonképpen a Selmesbányán tanult, tehát a bányászathoz, fémkolászathoz volt köze. És az azért érdekes például, mert Bárdos Lajos is, mielőtt a Zeneakadémián tanult volna, egy évet a Műegyetemen tanult, tehát a családnak ezt a mérnöki hagyományát ő is követte. De még kicsit korábbra visszatérve, gyerekkorában egy zárkózott, kicsit félénk gyerek volt, akinek az egyik kedvenc szórakozása a sakkozás volt, nagyon szívesen és nagyon jól sakkozott a szüleivel elsősorban, és hogyha a saját tudásának köszönhetően, vagy esetleg a szülők nagy lehetőségéből nyert, akkor azt ő úgy élte meg, hogy az a szülőnek ugye a gyász, de neki meg a győzelem, és ezt a élmény kifejezendő írta az egyik legkorábbi művét, Anyagyász címmel, és hát érdemes annyiban is ezt a kis korai munkáját megnézni, hogy milyen precíz volt minden vonatkozásban, minden megjelenik magyarul és németül, és abszolút rendesetten készült el ez a kotta, amiről megemlítem, hogy amikor később ő a saját műveit rendszerezte, ezt a művét már nem tekintette említése méltónak, tehát ez mondjuk nem szerepel a hivatalos alkotások listájában. Hozzá kell tennem, hogy se ebben az időben, se pedig még sokáig ő nem gondolta arra, hogy hivatásra zenész legyen, tehát ahogy említettem, eleve mérnöki vonalra is szánta, főleg aztán a papája, de mindenféleképpen ez volt az első tanulmányi felsőoktatási terület. És a zenével úgy volt, hogy édesanyja volt elsősorban, aki forgalmazta, hogy ő hegedülni, brásázni tanuljon. Nem nagyon szívesen csinálta ezt, de betartotta a szülői kérést és gyakorolt rendszeresen. de egy hatalmas élmény érte akkor, amikor 17 éves kora környékén a tanára meghívta, hogy egy kvartettbe egy megbetegedett valakit helyettesítse a saját játékával. Ezt tekintette életének olyan eseményének, amikor megnyílt a zenei Magyarország számára, és attól kezdve a zene egyre inkább közel került hozzá, olyannyira, hogy magán alapon nagyon sokat tanult, főleg összhangzattat, de más zenei témákat is. Utólag visszatekintve ő maga is úgy előkezik el az időre, hogy tulajdonképpen elég rendszertelenül tanult, tehát nem volt egy olyan mentora, aki különösebben irányutatott volna ennek a folyamatnak. Az, hogy milyen csendes, visszahúzódó személy voltak, azért is érdekes, mert tulajdonképpen, ha elgondoljuk, hogy később több ezer fős kórusokat lekényelt, és bárhova ment, mindig egy központi egyéniség volt, és nagyon jó kapcsolatban tudott teremteni emberekkel, akkor nagyon nagy ívű változáson keresztül átmenjen, amiben nagyon sokat segített a cserkészet. 14 éves kora óta a cserkészet tagja volt, és hát nagyon sokat változott az egész személyisége is, azon túl, hogy ő maga is tudatosan képezte önmagát, hogy a bátorsága, a társadalmi életben való beilleszkedése minden sikeresebb legyen. Itt a másik képen négy cserkész barátot láttunk, akik azért is érdekesek, mert mindjárt fogunk egy képet is látni. A cserkész évek alatt írta a Távolküzdés című cserkész táborközi dalt, amelyet ma az egész világban énekelnek. Nem tudom pontosan hány nyelvre van a szöveg lefordítva, mindenkedve többet között héberre is, meg sok más nyelvre. A nemzetközi cserkészetben is egy ismert táborközi dal, aminek a szövege Márkus Miklósnak a munkája, tehát egy Bárdos Márkus közös munka. Bárdos nagyon sok más szöveget is megzenésített, amit Vaskó írt. Sajnos Vaskó nagyon korán meghalt, 22 éves korában, de minden esetben nagyon közel jó barátok voltak a cselekvése során, és a másik nagy barát pedig Kirsti Pál volt, aki később a húgának lett a férje, tehát a családnak is bekerült. Ez a kép már a gimnázium után, tehát az akadémiai évekre vonatkozóan ad egy betekintést, hogy hogy is nézhetett ki. És utalta arra, hogy tulajdonképpen amikor végzett, akkor a gimnáziumban érettségizett, utána, miután az első világháború évei alatt vagyunk, ő is bekerült a katonasághoz, és tulajdonképpen majdnem egy évet katonáskodott. Egy szerencsés véletlen az, amit tulajdonképpen nagyon pozitívan sült el, ezt ő igazából a gondviselés ajándékának tekintette, mert egy gyakorlat során a tűzéletnél egy ágyút kellett feltolni egy dobra, ami valamiért visszacsúszott és átment a lábán, annyira megsebesült, hogy korlákba kellett, hogy kerüljön, és meg kellett operálják, meg egyáltalán súlyos volt a sérülés, de ezzel fölmentették a katonaság alól. A többiek, akikkel együtt volt ezen a gyakorlaton, mind doberdóba kerültek, és mind meg is haltak. Tehát ő tulajdonképpen mindig úgy is beszélt, mint a gondviselés ajándéka, hogy így történt. Később került rögtön, ezután a katonai időszak után a műegyetemre, ahol egy évet tanult, de alatta már érezte, hogy igazából nem ez a világ, a ő világa, és tulajdonképpen a műegyetemi évek alatt kristályosodott ki benne az a év alatt az a szándék, hogy zenész lesz. Először 19-ben felvételizett a Zeneakadémiára, amikor nem vették föl, többek között azért sem, mert ő brácsázni akart tanulni, de ilyen képzés nem volt akkor az akadémián, és hát önmagához képest nagyon szokatlan, bátran, amikor a felvételi teremből ment ki, azzal a hírrel, hogy nincs brácsaképzés, tehát hiába is felvételizett, akkor a hajtukban visszafordult és megelemítette, és szóval tette, hogy miért a brácsa nem hangszer. Ilyen képzés is kellene létesíteni, ami pár évvel belül meg is történt, de az volt a természetesen ez a hiányosság pótlásra került. Mindenesetre egy évvel később megint felvételizett a Zeneakadémián, a professzor a Siklósi Albert volt, akinek nagyon hálás volt később is az összhangzattan terén kifejtett kiváló oktatói munkájáért, De az első év után egy nagyon szerencsés újabb gondviselésből származó lehetőség adódott, mert Kodály, akit korábban eltűntottak, aki mert a tanácsköztársaság alatt a zenei direktorinak volt a tagja, megint taníthatott, és akkor az eredeti osztályt, ahol első évet eltöltötte Mágos, két részre bontották, egyik hallgató ide állt, a másik oda állt, az egyik csoport lett a Kodálynak az osztálya. Ez a Kodály osztály, ez 13 főből állt, és mind a 13 tagja ennek az osztálynak nagyon sikeres zenész volt a maga területén, a Dorátja Antalt emelem most itt meg ki az osztálytársak közül, de mindenki a maga nevében jelentős zenész. Még megemlítem Kertész Gyulát annál is inkább, mert tulajdonképpen Bárdos egész alkotói élete során nagyon sok közös tevékenységük volt, tehát Kertész Gyula, mint osztálytárs és később, mint munkatárs, meg egyetlen zenésztárs, nagyon fontos szerepet játszott különböző Bárdosra kapcsolatos ügyek tevékenység kapcsán. Itt utalok akkor vissza, hogy 21-ben, tehát az akadémiai évek alatt volt az, hogy egy Bakonybéli cserkész táborban írta meg a tábortűznél, a Szellőzők tábor dalt, cserkész dalt, amely, mint említettem, világszerte ismert lett, és tulajdonképpen ma is nagyon kedvelt cserkészének. Itt látjuk a kottáját. Most nem kérlek, hogy énekeljük el együtt, de talán meg is tudnánk kérni. Csak az idő rövidsége miatt nem, de különben nagyon szívesen. Ez a kép a osztálynak egy tulajdonképpen a tanulmányok lezárása kapcsán tett kirándulásán készült kép. Ott látjuk, hogy Kodály és Bartók egymás mellett vannak. Itt egy pillanatra megállnék és megkérném nejemet, hogy olvassam fel egy kis visszaemlékezést, hogy Bárdos hogy emlékezik vissza a Kodályra, mint a tanárára.
Kodály nem beszélt egyes szám első szemében. A 4 év alatt egyszer sem mondta ki azt a szót, hogy én. Csak a dolgozat, a tárgy érdekelte. Nem mondott diktátori bírálatokat. A tanácsai ilyenek voltak. Gondoljon csak utána, maga megcsinálja még jobban is. Vagy ez a kóda nem túl rövide? Gyakran egymással bíráltatta el dolgozatainkat. Valaki eljátszotta a darabját, ő pedig megkérdezte, na mit szólnak hozzá? És ő legfeljebb rábólintott. Megtanultunk figyelni, koncentrálni, magunkat ellenőrizni. Megtanultunk a magunk lábán járni. Ebben az időben érlelődött meg bennem, hogy zeneszerző leszek. A hangszeres kamarazene bűvöletében éltem, a kvartettezés volt a zenei otthonom, zongoradarabokat, dalokat komponáltam. Álmomban sem gondoltam, hogy a vokális zene lesz a fő területem.
Itt megemlítem, hogy Kodály a tanulmányos során megfigyelte, hogy Bárdos különösen tehetséges a vokális zene területén és a zene tudomány területén. Ezt annak idején szóvá is tette, amikor még Bárdos nem is gondolta arra, hogy majd a életet tényleg ebben a királyban fogja terelni az eseményeket. Ezzel most lezárnám a tanulmány időszakot, azzal a kiegészítéssel, hogy amikor befejezte a tanulmányait, rögtön munkanélkül is lett, úgyhogy az első időszakban moziba járt hegedülni, hogy az akkori némafilmeknek a kísérő zenéjét szolgáltassa, amit nem tudott sokáig folytatni, mert természetesen nagyon egyhangú és méltatlan feladat volt. Később Kottát is másolt, de azt sem elégítette ki az alkotói fantáziáját, úgyhogy igazán nagy változást az jelentett, amikor, akit elég röviden az akadémia befejezése után meghívták a régi iskolájába, a Verbőrsi gimnáziumba énektanárnak. Itt erről sokat nem szeretnék beszélni, de megemlítem, hogy ott már kiderült, hogy milyen jó pedagógus és pedagógiai érzéke van, ugyanis abban az időben az énektantárgyat nem osztályozták, ezeket a diákok nem is vették komolyan, ezért akkor kialakult gyakorlat, hogy az énektanár mellé egy úgynevezett fegyelmező tanárt adott az iskola, hogy amíg az énekkora folyik, a fegyelmező tanár tartsa a fegyelmet. Bárdos ebből nem kért, annál is inkább nem, mert tulajdonképpen a cserkészet alapján már nagyon kitanulta a megfelelő viszonyok kiépítését a fiatalokkal, örült tekintélye volt a cserkészet körében is, és ugyanezt a helyzet alakult ki a iskolában is, olyannyira, hogy egyébként a az iskolában egy 177 tagú kórust is létesített, tehát nem, hogy fegyelmekről talán nem kellett, hanem példamutatóan aktív és sikeres kórus élet alakult ki, amikor még ez teljesen szokatlan volt. Arról is csak titkéreket mondott erejéig, hogy a tananyag mindenféle műdalokat tartalmazott, ő azonban népdalokat énekeltetett a diákjaival, amit a diákok nagyon szerettek, és tulajdonképpen ez az egyik első ága a hazai népdal éneklési kultúra elterjedésének. Hozzá kell tennem, hogy tulajdonképpen a cserkészetnél is nagyon nagy szerepet adott a népdalok éneklésének, amire majd látjuk mindjárt a folytatásban, hogy milyen nagy hatása volt általában a magyarországi népdal kultúra szempontjából ennek a cserkészetnél elindult kezdeményezésnek. A Vernőrsi gimnázium mellett épp a Kertész Gyula barátja és kollégája hívta, hogy foglalja el, vállalja el a Cecilia kórus, a Városmai templom teljesen amatőr kórusának a vezetését és a vezénylését. Ez a kórus tényleg a lehető legkevésbé képzett szagokból állt, zeneileg nem voltak képzettek, és tulajdonképpen inkább egy ilyen baráti társaságnak indult, mint egy komoly kórusnak. De Márdos ugyanak az élmény érte és fogadta itt, mint amit korábban a kamarkedés kapcsán említettem, hogy ő ugyan először azt mondta, hogy hát nem akart elvállalni ezt a megbízást, ezt a felkérést, mert hogy ő nem ért a kórus világához. Végül olyannyira értett és elvállalt és szívesen csinálta, hogy az egész életét meghatározta az a tevékenység, amit a Cecilia kórussal folytatott, és aminek az eredményeként a Cecilia kórus az ország egyik leghíresebb és legjobb kórusává nőtte ki magát. Itt azt is hadd említsem meg, hogy nem volt megfelelő énekelhető anyag sem sokszor a kórusa számára, ez pedig nagyon motiválta a zeneszerzői tevékenységét. Ráadásul az, hogy amit ő megkomponált mondjuk éjjel, azt másnap a kórussal megpróbálta énekeltetni, rögtön látta, hogy az adott mű mennyire énekelhető, vagy hol vannak a nehézségek, tehát igazán egy ilyen interaktív folyamat eredményeképpen született sok mű, és ez a folyamat azt eredményezte, hogy a művei nagyon énekelhetőek voltak, és ennek a környezetnek tulajdonképpen egyik velejárója volt, hogy ezt a szemléletet annyira magáivá tette. Az is nagyon jellemző a műveire, hogy minden szólamot egyenrangúnak tekint, tehát törekszik arra, hogy minden szólamnak legyen olyan feladata, ahol a ő szeretük a legfontosabb, és ami egy nagy élményt jelent a énekesek számára is. Mindenkinek a Cecilia kórus, ezt tulajdonképpen, mint látjuk, 25-től 41-ig volt az ő egyik legfőbb tevékenységi területe, ahol olyan sikeres volt, hogy 28 éves korában Harmat Artúr, a korábbi akadémia tanára észrevéve, hogy mennyire ügyes a egyházzene művelés és oktatása területén, meghívta a Zeneakadémiára tanítani. Tehát 29 éves korában az akadémia tanára lett, és 40 évig tanított a Zeneakadémián. Ha kicsit előre megyünk, akkor az is elmondhatom itt, hogy a 40 év során 14 tantárgyat dolgozott ki és tanított. Az akadémiának van egy emlékkönyve, ahol felsorolják, hogy az idő folyamán kik voltak a tanárok és ki mit tanított. Bárdos neve mellett van a mai napig a leghosszabb lista. A 14 tantárgyból többek között a prozódia tárgy fűződik a nevéhez, amelyet teljesen ő dolgozott ki a nulláról, és amelynek kapcsán akkor hadd említsen meg azt is, hogy ugye a prozódia, a szöveg és a dallam együttes harmóniájára vonatkozó terület. Ennek kapcsán Bárdos hihetetlenül elmélyült a irodalom területén is, és különösen kedvelte a költészetet, úgyhogy ez a terület is egyik olyan terület, amelyben ő kiemelkedő ismeretekre, és hát egyébként írókkal, költőkkel kapcsolatukra is tett szert. 26-ban házasodott felesége Varinszky Irén, ő szintén egyébként cserkésztársa volt, tehát tulajdonképpen egy, ha nem is olyan, mint egy kórus tagnak az elvételnek, egy hasonló közösségből származó hölgy lett a felesége, és hát ez a házasság egy hihetetlen harmonikus, békés, boldog állapotot jelentett mindkettőjük egész családnak a számára, és mint említettem, ebben a családban 11 gyermek született.
Visszatérve a kertész életre, meg egyáltalán a Dirda kultúrára, Bárdos egyik nagyon fontos alkotása volt az a népdal gyűjtemény, a 101 magyar népdal, amelyet a magyar kertészet feltérésére készített el, 101 népdal tartalmaz. A népdaloknak a egymás utáni sorrendje is akkor végig gondolt és felépített, még arra is gondolt, hogy egyik dalról a másikra könnyű legyen az áttérés, tehát a daloknak a sorrendje sem mindegy, aztán voltak különböző tematikus és mindenféle válogatások. Az egész kötetnek a előszabát Kodály Zoltán írta, aki hihetetlen nagy elismeréssel szól erről a kezdeményezésről, hogy végre Magyarországon a magyar fiatalok magyar dirdalnak énekelnek. És tulajdonképpen az egész magyar dirdal kultúrának a kiinduló pontja, a legfontosabb első mérföldkőve ez a kiadvány. Amiről rögtön meg is látjuk, hogy nagyon sok utánnyomásban jelent meg, és ez az összefoglaló értékelés azt hiszem, hogy nagyon jól rávilágít arra, hogy tényleg mi a jelentősége ennek a kiadványnak és Bárdos munkásságának a dirdal kultúra területén. Ugye Kodálynak a víziója az éneklő Magyarország volt, de ennek a megvalósulását segítette a népdalokat éneklő magyar fiatalok egyre tágosabb köre. Nem térünk ki időhiányában sem arra, hogy a cserkész csembori idején, 1938-ban Bárdos volt a csemborinak a zenei vezetője. A csemboriban azért is érdekes, túl azon, hogy a cserkészen nagy ünnepe volt, de hogy tulajdonképpen a Trianon utáni Magyarország egyik legelső nagy nemzetközi megjelenése is volt ez az alkalom, és itt olyan nagy hatást keltettek a résztvevőkre, a magyar fiatalok, a népdal kultúrájukkal és egyáltalán igényes éneklésükkel, hogy ezt minden magyar és minden külföldi vezető résztvevő szóvá tette. Még csak annyit, hogy a 101 magyar népdal, mint kiadvány, egy modellértékű is lett, ha visszaemlékszünk, a Zenemű kiadónak van egy magyar népdalos sorozat a virágnemek alatt, az erre a modellre épül minden kötet, tehát tulajdonképpen azt tekinti a Zenemű kiadó is az alap példával. A idő folyamán Bárdos négy kórust vezényelt, illetve alapított. A Cecilia kórus már említettem, a Palesztina kórus egy hivatásos kórus volt, az ország egyik legjobb oratórium kórusa, aminek a karnagya lett 1929-ben, pont a Cecíliánál már ismerté vált érdemei alapján hívták meg oda. Később a budapesti kórusnak volt alapítója és karnagya, és a Mátyás templomnak a kórusát vezette és a zenekarát vezette a legnehezebb időszakban, a háború évei alatt, és utána pedig a rendszer, a ideológiai változások korában, akkor, amikor nagyon nagy kiállást jelentett az, hogy az akadémia ismert híres professzora minden vasárnap a Mátyás templomban dirigálja a kórus, illetve a zenekart és a kórus. A Cecilia kórusra csak itt visszautalok egy pillanatra, ez egy hihetetlen nagy változáson átment kórus, amelynek a példája egyébként üzenetértékű volt az ország egészében, hogy lehet és érdemes, igényes kórus életet élni, mert az örömet okoz mindenkinek. Itt hozzá kell tennem azt, hogy Bárdos nagyon becsülte az összes amatőr énekesét, és mindig úgy gondolta, hogy aki mondjuk munka után eljön énekelni, azt nem színni kell, vagy nem lehet egy ideges harmester, aki őket vezényli és egyáltalán lóta beszélítja, hanem egy barátságos, vidám, jó hangulatú légkört kell teremteni. Ezért a kórus tagjai rajongták, és mindenki úgy érezte, hogy külön-külön mindenki nagyon meg van becsülve, amiatt persze motiváltó is őket arra, hogy a kórushoz hűségesen legyenek. A Palesztina kórusról említettem, hogy egy hivatásos kórus volt, tulajdonképpen a kor kulturális szellemében nevelkedett, tehát az akkori modern zenéhez nemhogy nem volt közük, hanem kifejezetten utálták és féltek a modern szerzők műveitől, ami nagyon élesen meg is jelent, amikor Bárdos szerette volna a Zoltán szimfóniát bemutatni velük. már nagyon sok próbán voltak túl, de egyre inkább úgy nézett ki, hogy a kórus teljesen ellenáll, és ezt az idegen zenei világot nem tudja tolerálni. Olyannyira, hogy már azon folyt a színfalak mögötti egyezkedés, hogy le kéne mondani ezt a szereplést, ezt a művet mi nem tudjuk bemutatni. Bános pedig biztatta őket, ha már ennyit próbáltunk, ha ennyi energia van ebben az egész törekvésben, rálásokra, plakátok is kivannak nyomtatva, mutassuk be. Meg is történt, és a bemutató olyan sikerrel zajlott, hogy az egész művet ott helyben meg kellett ismételni. Ez egy zenetörténeti jelentőségű esemény volt, a zenakadémián történt a bemutató, és annyira nagy híre lett az egész hangversenynek, hogy a különböző megjelenési ligákat Bárdos elküldte a zeneszerzőnek, és Stravinsky egy lapban válaszolt, és megköszönte Bárdosnak a küldeményét. Ha a vejem felolvassa a lap tartalmát, akkor vigyen meg is egy kicsit válaszolt.
Kedves Bárdos úr, nagyon köszönöm kedves sorait, és hogy elküldte a budapesti sajtókritikáit az ön által vezényelt Zsoltár szimfónián bemutatójáról. A legőszintébben mondhatom, hogy sikerük nagyon nagy örömömre szolgált. Szívélyes üdvözettel a Tibor Stravinsky.
Ez volt az egyik csúcspont, de a folyamat az tovább folytatódott. Többek között kaptak egy meghívót Bécsbe, és ott is szerepelt a Palesztina kórus 1933-ban, teljes sikerrel, és mégis egy pár hónapon belül Bárdos lemondott a karmesteri szerepkörőről, megvált ettől a pozíciótól, ezt azért, mert a lemondó levelében összefoglalta, hogy mi mindent fejlődött a kórus, tehát abszolút elégedett volt a kórussal, de azt nagyon bántotta, hogy ő, mint betanító karmester, igazából mindig egy külföldi karmester keze alá dolgozik, mert a nagy bemutatókat nem ő vezényelhette, hanem valaki más. Ez a művészi önérzetét zavarta, és ezért mondott le. Azon túl, hogy nagyon sajnálta mindenki, hogy így alakult, mert nagyon nagy veszteség volt a kórus számára is, a zenei élet egyik számára. Visszatérve a Cecilia kórusra, 1939-re már hihetetlenül felfejlődöttek a kórus, olyannyira, hogy meghívták egy nyugat-európai körútra, amelynek itt látjuk a útvonalát, és amely egy abszolút diadalú volt a kórus és a magyar zene és a magyar egyházi zene számára, bár a programban nem csak egyházi művek szerepeltek, Bárdos nagyon törekedett arra, hogy kortárs magyar szerzők művei mindig szerepeljenek a külföldi utak során a programban. Annyit még hadd említsek meg, hogy ez a vállalkozás önmagában is nagyon érdekes, egy amatőr kórus egy ilyen útra hívnak meg, de még azt hadd tegyem hozzá, hogy mindez a háború árnyékában történik, elég, ha csak azt említem, hogy elindultak Budapestről vonattal Frankfurtba, akkor az egész út során lesötétített vagonokban kellett utazzanak, mert már hadgyakorlatok voltak a út mentén, és nem szabadott, hogy lássák a vonatnak a fényeit sem. Hát ez még egy elég furcsa lélektanítulási szituáció lehetett. Az útra vonatkozóan nagyon sok kritika és nagyon sok érdekes élmény van. Megemlítem azt, hogy Brüsszelben tartottak egy hadversenyt, amit a brüsszeli rádió is fölvetett, a rádióban volt egy felvétel, ahol olyan sikeresek voltak, ami azt hiszem nagyon ritka, hogy ott a helyszínen a rádió vezetése megemelte az ének a honoráriumát, így is kifejezve az abszolút elismerésüket. Egyébként Brüsszelben is érdekes volt, hogy a kórusnak már nagyon nagy élményt jelentett az a technikai színvonal, amely egy akkori brüsszeli rádió zenei területén uralkodott, és ami előtte járt a magyarországi technikai viszonyokban. Egy másik ilyen része ennek a útnak, Kölnben is megálltak, és Kölnben is nagyon nagy sikert arattak, ugye a Dom volt az egyik helyszín, de szerepeltek másút is. Sőt, a harmadik nagyon kiemelkedő helyszín az Fulda volt. Fulda olyan, mint Németországban, mint Magyarországon Esztergom, tehát az egyháznak a központja is. Mindenesetre Fuldába tartottak egy hadversenyt, és azon a hadversenyen a polgármester is jelen volt. Annyira meg volt hatva, hogy másnapra iskolai szünetet rendelt el, és az iskolák diákját kirendelte a város főterére, a városháza elé, hogy hallgassák meg a diákok is ezt a gyönyörű előadást. Itt egyébként Bárdos még azt a újdonságot is bevezette, hogy egyrészt a műveket élőfóval bemutatta, megmagyarázta, mit fognak haladni, és később a diákokat be is vontak ünneplésbe, tehát megtanított nekik a magyar népdal, és így a magyar kultúrát, ha lehet, még inkább hatékonyan terjesztette. És utána olyan írások jelentek meg, ugye hátul árnyékában vagyunk, hogy Magyarország tanít minket a ünnep kultúra területén. Tovább menve, 1941-ben a palesztinok kórusnak a akkori karnagya, Vaszi Viktor Erdélybe került, és ezért nem tudta továbbvinni a palesztinok kórus. Ezért visszahívták Bárdos megint, hogy vállalja el ismételten a palesztinok kórusnak a vezetését. Ő meg azt mondta, hogy annyira elkötelezett és annyira szereti a keszélyi a kórus, hogy tőlük meg nem tud megválni. A megoldás az lett, Pöbös javaslat alapján, Nagyszabad Bárdos volt, aki alapvető javaslatot tette, hogy vonják össze a két kórus, és ebből alakult meg a budapesti kórus, amit azóta nagyon sokan kísérhetnek joggal. Minden esetre a budapesti kórus, tehát a megalapítása és az első idők a működtetése Bárdos nevéhez fűződik. Hozzátérve azt, hogy megint egy olyan időszak, ami a háború évet is jelenti, tehát nagyon nehéz mindenféle szempontból itt kiválóan helytállni. A budapesti kórus első bemutatkozó hangversenyének ez a plakátja, ami érdemes észrevennünk, hogy az összes mű, amit énekelnek, Kodálynak a alkotása. Ez megint egy jelzés arra, hogy Bárdos mennyire hálás volt és tisztelte a tanárát, Kodályt, akkor már kollégák voltak az akadémián, de mindenféleképpen nagyon sokszor ezt kifejezésre is juttatta, például a programok összeállítása kapcsán. Ez egy nagyon sikeres bemutatkozó este volt, amelyet sok más hadverseny követett. Ez az estének a felvétel az akadémián. Bocsánat, kicsit ügyetlenül bánok ezzel. Ezt azért szerettem volna ezt a képet még bemutatni, ezt a plakátot, mert látjuk, hogy a budapesti kórussal is bemutatta a Zsoltár szimfóniát, szintén nagyon nagy sikerrel. Akkor már persze nem volt akkora nagy újdonság, mert már ez a zenei világ közelebb állt a magyar énekeseknek is, meg a hallgatóságon is, de mindenféleképpen ez is a következetességének egy emléke. A budapesti kórus rengeteg zenei élményt adott az országnak, különösen sok Beethoven előadás volt, amelynek nagyon nagy volt a visszhangja, és ennek kapcsán esetleg meg kell legyen megint, hogyha felolvassál azt az idézetet, amely Kiskétényi Melindától származik, aki egyszer megdicsérte Ferencsiket, hogy milyen jól beszényel egy Kodály vissza Solemniszt, és erre ez volt a Ferencsiknek a válasza.
Hogy megvan-e ezen a rövidített dolgokon.
Ez nincs itt benne.
Akkor jó, mindenesetre a Ferencsik...
Itt van. Kistétényi Melindától őrzünk egy levelet, melyben egy érdekes esetet mesélek. Egyszer Ferencsik János dirigálta Beethoven Missa Solemnisét. Melinda bement utána a művészszobába gratulálni. Ferencsik így válaszolt a gratulációra. Hagyja csak Melindácskám, én egyes helyeken csak átütöm magamat, csak Bárdos tudja a misszát jól dirigálni.
Tulajdonképpen egyébként, ha nem lett volna Bárdosnak a szívével gondja, egyrészt mert eleve problémái voltak a szívével, másrészt pedig annyira beleélte magát a minden adásba, hogy ez tulajdonképpen többször szívinfarktushoz, vagy akkor közel állapotot vezetett, akkor nagyon sokat vélemények szerint, mint karmester, biztos, hogy világhírű lehetett volna. Ezt azok mondják, akik tényleg a keze alatt énekeltek, vagy zenekarai tagként játszottak. Hihetetlen szubjektív volt, mint karmester, és annyira magában ragadóan vezényelte a műveket, hogy az mindenkinek egy életre szóló élményt és emléket jelentett, aki egy ilyen alkalommal részt vehetett. Itt is meg kell ugyanazt a történetet ismételni, mint korábban a palesztinok kórusnál. 47-ben, tehát már a háború és a negyedik idők után Bárdos végül is otthagyta a budapesti kórus, ugyanazért a megfontolásból, mint amit korábban tett, mert itt is az volt a helyzet, hogy általában ő, mint karnagy, betanította a műveket, és akkor jött egy világhírű karmester, és ő bemutatta a művet. Ami ő természetesen tudta, és belátta, és megértette, hogy egy külföldi karmester nem tölteti heteket, hónapokat a betanítással, de akit azt nehezményezte, hogy legalább néha nem voltak olyan alkalmak, amikor ő lehetett volna a radott műnek a bemutató karnagya. De mint látjuk, hihetetlen szoros volt a kapcsolat később is a budapesti kórussal, utódja Forrai Miklós volt, ő pedig örökös karnagyként rendszeresen nyomon is követte, mi történik a kórus életében, és amikor csak lehetett, akkor részt vett a hangversenyeket. Említettem azt, hogy a Cecilia kórussal kezdődően egyik feladat tartotta azt, hogy műveket találjon a kórusok számára, amelyek jól énekelhetők és igényesek. Amiket így a például a Zeneakadémia könyvtárában kiktottak különböző szerzők műveit és máshonnan összegyűjtöttek, vagy magyar kollégáktól származó eleműek voltak, azokat egymás mögött ők a régi osztálytársak terjesztették, hogy minél több helyen ez a kultúra elterjedjen. Ez olyannyira ment, hogy előbb-utóbb már úgy érezték, hogy túlzottan sok időt és energiát köt le a kottáknak a kézzel való másoláshoz terjesztése, úgyhogy egyszer csak egy ilyen gyűjteménnyel, amely mind kipróbált műveket tartalmazott, tehát ők már ezeket a műveket bemutatták a kórusaikkal, és mindenki jónak, énekelhetőnek, szívderítőnek találta őket, elmentek a Rózsavölgyiek, hogy itt van egy köteg jó munka, ezeket még a magyar zenei életben nem ismertek, ki kéne őket adni, és lehetne ilyen módon terjeszteni. A Rózsavölgyi ezt visszautasította, nem látta benne még a fantáziát. Nagyon el volt a keserede pár óráig, utána azonban tulajdonképpen Kertész Gyula ötlete volt elsősorban a kiindulásra, hogy hát hogyha a Rózsavölgyi el tud menni a nyomdába, mi is el tudunk menni. És ez volt az elgondolásnak az alapja, hogy amiket összegyűjtöttek műveket, azokat elvitték ők a nyomdába, és végül is megjelentek nyomtatásban, ami nagyon sok előny mellett azt is jelentette, hogy sokkal kevesebb másolási hiba volt így a művekben, mint hogyha ők egymás mögött másolták volna. Lényeg az, hogy a magyar, hogy aztán ez annyira tovább fejlődött, hogy úgy gondolták, hogy igény van arra, hogy a magyar kórusokat ellássák énekelhető jó művekkel, ezért elhatároztak, hogy egy rendszeres kiadványt fognak csinálni ilyen megfontolások alapján. Ez a magyar kórus kiadványok születésének a motivuma, és 1930-ban létesítettek egy kiadót, a Magyar Kórus zenemű kiadót, amely érdekes születési történeti adalék az, hogy tulajdonképpen amikor elgondolták, hogy bizonyos gyakorisággal meg fognak jelentetni egy folyóiratot, amelyben kotta mellékletek vesznek, akkor ezt majd terjesztik a országba. De ezt úgy csinálták, először írtak egy ilyen bevezető javaslati anyagot, és megkértek a Magyar Postát, hogy juttassák el ezt az anyagot, ezt a bejáró szöveget minden énektanárnak Magyarországon. Abban az időben a postának volt egy olyan szolgáltatása, hogyha megkértük, hogy nem tudom én, minden orvosnak, akkor oda, ha minden énektanárnak vagy orvosvezetők, akkor oda vitték el a kiadványokat. Mindenesetre ezt meg kellett persze anyagilag finanszírozni. Ők négyen az alapítók vállalták, hogy az első ilyen körlevelet maguk szponzorálják, ami akkor nagyon nagy tény volt számukra, mert egyáltalán nem voltak tehetős emberek. De aztán, amikor az első gyűjtemény elkészült, a bejáró levél után, akkor megint elküldték ugyanilyen körbe az első összeállított folyóiratszámot, amely 5000 helyre ment el, és erre a második küldeményre megduplázódott az előfizető száma, tehát igen nagy pozitív visszhangja volt annak a kezdeményezésnek, amelyet ők tettek, és tulajdonképpen így indult el a úgynevezett Magyar Kórus című folyóirat, amely tehát kottamányokat tartalmazott, és később pedig írások és kották voltak ebben a folyóiratban, ami akkor nagyon nagy üdvonságot és nagyon nagy forrás lehetőséget jelentett. Aztán ez a folyamat tovább bővült, nagyon ügyesen szervezték az eseményeket, és végül is a Magyar Kórus kiadónál 5 folyarat jelent meg, tehát ennyire duzzadt fölök a tevékenység, a Magyar Kórus említettem, hogy milyen tartalommal. Az ének szó, ez iskoláknak az ének óráin segítőanyagokra tartalmazott. Az énekről ifjúság, erre majd még vissza fogok térni, a zenei mozgalomnak is tulajdonképpen a háttéranyagát jelenti. A zenei szemre, ami egy tudományos folyóirat, és amiről hát egyrészt nagyon sokat jelentett abban a korban, hogy egyáltalán a zenetudósoknak egy fóruma adódott, és amiről azt mondták utólag is ők maguk is, tehát Bárdosék, hogy ezt csak úgy lehetett megjelentetni, hogy a másik négy folyóirat, ami sokkal inkább a tömegeknek szól, el tudta tartani az ötödiket. Tehát ezek a zenei elhivatott küldetéstudat, ez tulajdonképpen ennek a kapcsán is itt látható. És a ötödik pedig a zenepedagógia, amely címének megfelelő pedagógiai tartalmazásokat tartalmazott. Az egész kérdéskörről nagyon sokat lehetne beszélni. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos maga, hogy ez megtörtént. Mai napig is nagyon sokan énekelnek olyan kottából, amelyet a Magyar Kórus kiadó jelentetett meg is, amely ilyen módon terjedt el. És hát rögtön a nehéz időkre utalva megemlítem, hogy az egész Magyar Kórus kiadót 1950-ben bezárták, bezúzták a kiadványokat, úgyhogy a szellemi károsodásnak egy példája az egész, amit ezzel kapcsolatban látható. A Magyar Kórus kiadványai közül csak párat mutatott be. Az egyik, amit talán sokan ismernek, a Szent Vagy Uram, meg a katolikus egyháznak az énekgyűjteménye, a mai napig is ez a forrásanyag, tehát most már 90 éve. Minden esetre érdekességet említem, hogy amikor ez elkészül, Harmad Artúrnak és Friss Sándornak a munkájával mögötte, akkor nem találtak kiadót, ez 1930-ban történt, hogy a kézirat elkészült. Senki nem vállalta, hogy kiadja, egyedül az akkor még csak egy évnél fiatalabb Magyar Kórus, aki elvállalta, kinyomtatta, hihetetlen sikere lett a kiadványnak, mai nap is utánnyomják különböző alkalmakkor, és hát megemlítem érdekességként, hogy a Szent Vagy Uram termékcsoportból, mert tulajdonképpen látjuk, itt is van különböző formájú kiadás, meg voltak például gyerekeknek szóló alváltozatok, ezekből 10 év alatt 1 millió példányt adtak ki. Ami azért egyrészt mutatja, hogy milyen hiány volt, milyen igény volt erre a típusú termékre, másrészt, hogy milyen ügyesen szervezték a kiadványoknak a gondozását, hogy így el tudjon terjedni. A Magyar Kórus más kiadványa is ismertek és meghatározóak a maguk idejében. Én egyébként megelmítem, hogy szerintem Bárdos életművének ez egy olyan területe, ami sokkal több figyelmet érdemelne, mint ami eddig rá irányult, mert meghatározó a magyar zenei élet szempontjából. És ami még legalább ilyen fontos, hogy egyrészt a Magyar Kórus kiadónak tudatos törekvése volt, hogy a kortárs magyar szerzőknek nyújtson teret, és hát nagyon szerették volna, hogy egyáltalán az életési kultúra is felemelkedjen Bartók és Kodály magasságáig. Ezért nagyon örültek, amikor Bartók és Kodály műveit jelentethették meg. Aztán nem tudja mindenki, hogy Bartóknak és Kodálynak külön, tehát szerződése volt nyugati kiadókkal, úgyhogy a műveiket nem magyar kiadók adták ki. Egyetlen kivétel a Magyar Kórus, ami kiadta Bartók és Kodály műveit, bizonyos műveket, és később már Kodály meg Bartók maguk mentek a Magyar Kórus kiadóhoz, mert látták, hogy ez olyan hihetetlen terjesztési csatornát, olyan országos elterjedését jelenti a műveiknek, olyan ismerté válását, hogy ez mindenféleképpen egyedülálló az egyéb megjelenési formákhoz képest. Egyébként a Magyar Kórus kiadványok között nem csak Kotta, hanem különböző tanulmányi, tehát egyéb anyagok is vannak. Ez egy összeállítás, amely Kodály műveket tartalmaz. Kodály egyébként nagyon hálás volt a Magyar Kórus kiadónak, majd még később visszatérünk, hogy a Budapest Ostroma idejében is hozzájuk fordult, hogy egy művét adják ki. Akkor, amikor ezek adventi ének című műről szólt, amelyben az a szöveg van, hogy meglátsz, meglátsz, Izrael, eljön majd Emmanuel. Ezt ugye a legnehezebb időszakban ilyen szöveggel nem lehetett volna megjelentetni semmit. Azonban a Magyar Kórus két embere, Kertész és Bárdos, vállalta annak a a rizikóját, hogy a hivatalos cenzúrát kikerülve a legnehezebb időben, tehát 44 végén ezt a művet kiadják, és 500 példányban az Ostrom idejében szétrehezették az országban, ami egyébként abban az időben statáriális döntés alapján akár ki is végezhették volna őket, hogy ez éppen úgy alakul. Még a magyar kórussal összefüggésben is említem, hogy 33 végén, pont szilveszter napján, Bárdos Lajos felesége Baroszkirén mondta Bárdos Lajosnak, hogy már annyi művet kiadtatok, rengeteg az a fiataloknak, jó lenne ezeket be is mutatni hangversenyek formájában. És ebből az ötletből alakult ki az Énekről Ifjúság elnevezésű hangverseny sorozat, egyébként maga a név is Bárdos Nének, tehát Baroszkirének a találmánya, tehát igaz, ilyen családi összmunka van a háttérben. Minden esetre az első ilyen Énekről Ifjúság hangverseny 1934. április 28-án volt, 14 énekkar szerepelt úgy az M-akadémián, hogy a különböző részei az akadémiának voltak az egyes kórusok tartózkodási helyei, és egy hihetetlen érdekes akusztikus élmény is érte a hallgatóságot, ami teljesen újdonságot számukra, és ezzel az eseményen kezdődött ez a mozgalom, amely tulajdonképpen egy ilyen önszervező folyamatként terjedt az országba, de olyannyira, hogy amikor a dolog úgy alakult, akkor a visszakerült területeken is tovább terjedt ez a mozgalom, sőt az amerikai magyarság körében is voltak olyan hangversenyek, amelyeket az Énekről Ifjúság szellemében tartotta. Erről van nyomtatott dokumentum is, tehát érdekességnek tartom azt is, hogy a legnehezebb időben is még ez a törekvés ott is megvalósulhatott. Az Énekről Ifjúság hangversenyeknek voltak bizonyos iratlan vagy írott szabályai, elsősorban az, hogy igényes műveket, másrészt lehetőleg mindenféleképpen magyar műveket is mutassanak be a hangversenyek során, hogy nem betélkedőek, hanem énekelés fülös öröme, tehát mindig az volt a hangversenynek a záró aktusa, hogy az összes énekes együttesen énekelt el összkar formájában valamilyen művet, például a Gloria Kánon, az első alkalommal volt, és tulajdonképpen egy olyan mozgalommal nőtte ki magát, ami mindenkinek örömet okozott, és tulajdonképpen még abból a szempontból is fontos volt, hogy a különböző területeken tartott ilyen hangversenyek során a kisebb, meg nagyobb helyeknek a kórusai egyenlangú társként jelentett meg az eseményen, és ilyen értelemben kinek-kinek még a önbizalmát is nagyon erősítette ilyen vonatkozásban. Itt csak pár képet látunk erről a mozgalom eseményeiről. Az ország egészében elterjedt a kényelmi mozgalom, és ahogy említettem, a visszacsatolt területeken is nagyon hamar megfonosodott. Megemlítem, hogy az egyik ilyen nagy hangverseny az a Margit-szigeten volt 37-ben, amelyen Kodály és Bartók a családjával együtt vett részt, itt Kodály Dátlő Bárdossal és háttérben kertész van. Ezt a Margit-szigeti hangverseny egyébként akkor technikai újdonságként is a Magyar Rádió az Egyesült Államokban is közvetítette, ami akkor nagy újdonság volt, és hát megemelt az egésznek a súlyát. Egy másik ilyen hangverseny Nyíregyházán van, ez azért érdekes, akit említem, mert itt is ott volt Kodály, majd a következőképpen látjuk is. Kodály 60 éves születésnapjával van összefüggésben, és Kodály nagyon hálás volt, hogy ez az esemény megtörtént, és hogy a kedvesek ünnepelték. Itt van a Kodály és a Bármely Háros pár, ezen a bizonyos nyíregyházi hangversenyen. Egyébként a hangversenynek a 35 éves évfordulóján Nyíregyházán tartottak egy ilyen emlékhangversenyt, hihetetlen nagy sikere volt, nem tudom pontosan hány nekem énekessel, és ott a esnek a karmestere, Bármesnek a fia, Dalocsi Bármes Tamás volt, tehát ilyen szempontból is egy érdekes kapcsolat. És a negyedik kórus, amihez Bárdosnak még köze volt, mint a rendszeres harmadnak, az a Mátyás templom kórusa. Itt 20 évig tevékenykedett. A Mátyás templom ugye azért is levegetes, mert ezen az időben az országon a központja volt abban az értelemben, hogy számos ilyen nemzetközi esemény a várban történt, és olyankor mindig a protokoll során ez a kórus énekelt, és nagyon sokszor közvetítettek az eseményeket a rádió és különböző hírességek előtt szerepelhettek. az egyházi munkájáról, vagy a kórussal kapcsolatban annyit hadd említsek meg, hogy minden vasárnap szerepeltek, de igazából ennél sokkal aktívabbak voltak, mert volt, hogy egy vasárnap három helyen is szerepeltek, tehát a templomon kívül valami jótékonysági helyszínen, és mondjuk egy börtönbe énekeltek a raboknak, amilyen konkrétan példa volt a Marit-körúti börtönbe, Karácsonykor énekeltek, hogy a karácsonyi hangulatot kicsit bevigyék abba a környezetbe is. A munkájáról, a Mátyás templomban végzett munkájáról egy naplót vezetett, minden egyes lapra, amikor szerepeltek, van egy beírás. A könyvnek a két oldalának egyik az a programban, a másikon meg minden háttérinformáció, ami különösen azért érdekes, mert az ostrom idején ez egy hihetetlen érdekes dokumentum, és rávilágít arra, hogy milyen nehéz körülmények között mennyire kiállt és helytállt a fórum. Volt olyan, hogy a templomban megbíztak egy-két ilyen megfigyelőt, aki a sekrestében hallgatta a rádiót, hogy egy olyan régi riadó, akkor ezt valamilyen módon tegyék közé. Ilyenkor a kórus az utolsó percig énekelt, azután meg a környezeti idők épületeknek a óvóhelyén találtak menedéket, a különös kálai neveket, hogy privátokték beteljes a szemlését akkor is, hogyha bármilyen viszonyok voltak. A Mátyás templom időszakról nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, természetesen most nem fogom, de azt hadd említsem meg, hogy ez azért is nagyon érdekes és kritikus időszak, mert az ostrom alatt a templom nagyon nagy károkat szenvedett, ami azt is jelentette, hogy például a zenekarnak a hangszerei vagy tönkre mentek, vagy ellopták őket, rengeteg kár volt a templomban is, és természetesen a kórus magokból is többen meghaltak, mert különböző nehéz sorsuk volt. Mindenféleképpen mihelyest az ostromnak vége volt, szinte azonnal a kórus újraélet és elkezdte a tevékenységét, ami azt is jelentette, hogy a próbákon túl a rombeltakatásban is nagyon aktívan részt vettek, és nagyon sokat szerepeltek különböző jótékonysági céllal, hogy a ablakokat meg más dolgokat rendbe lehessen tenni. Ebben az időszakban kb. 1500 hangversenyt adtak, illetve szerepelt a kórus, tehát szentmisség alatt, vagy pedig ténylegesen hangverseny formájában, és ebből durván 500, ami zenekari műves programot jelent, úgyhogy egy nagyon-nagyon igénybevevő és aktív időszak egy is a Mátyás templomban. Bár most egyébként nyáron is följárt Balatonról próbál tartani és a szentmise alatt vezényelni, ezért a gyerekei úgy emlékeztek rá abban az időben, hogy kimentünk a állomásra, elbúcsúztunk, és kimentünk, hogy várjuk. És erről van ilyen családi film is, ami tényleg nagyon érdekes, hogy mennyire felelősen és komolyan vette ezt a feladatát is. És tulajdonképpen itt is többször előfordult az, hogy vezényes főkben annyira rosszul lett, hogy tulajdonképpen be kellett volna fejezni a mű megmutatását, de nem tette, mert felelősnek érezte magát, hogy a zenei élmény lehetőleg teljes maradjon, úgyhogy volt egyébként kis mozdulatokkal vezényelt a végén, mert már nem tudott több erőt kifejteni, de volt, hogy mentők vitték el, és hát nem tudott egy ideig vezényelni. Mindenesetre 1962-ben egy olyan rossz léte volt, ami egyértelművé tette, hogy nem folytatja ezt a tevékenységet. Ez a munkalapónak az utolsó bejegyzése, amiből látjuk, hogy milyen fájdalmi számára, hogy be kell fejezni a Mátyás templomi tanulmányi munkáját. Hozzátartozik azért, hogy néha még visszajár egy-egy kisebb mű bemutatására, vagy tehát a tartottak kapcsolatot a kórussal, de már rendszeresen ezt a tevékenységet nem folytathatta. A nehéz időkről csak röviden szeretnék, hát egyrészt így nézett ki az ő környezetük, tehát ennyire volt lerombolva a Marit-körút és a környéke. Másrészt utaltam, csak előbb két kapcsán tenném ezt meg, ha tudnám, hogy a legnehezebb időben adták ki ezt a bűnös adventi éleket, ami Kertész Gyula és Bános Lajosnak volt a nagy fegyvertége, illetve a kiadónak a munkatársa is ugyanúgy úgy teszik, tehát bűrészesek voltak, hogy ezek a dolog megtörténhetett. Aztán még annyit szeretnék említeni, hogy az időszakra vonatkozóan Bárdos az impresszióról egy ilyen kis gyűjteményt állított össze, amelyet Lila emlékeimként nevezett el. és amely nagyon jól rávilágít ennek a kornak a viszonyaira. Ha legyen megtekszett, a legkevőleget egyet idékeznek a gyűjteményből.
A régi táncdalról szólt. 1951. november az első zenei plénum a Városi Színházban. Traktorindulók, Sztálin kantáták, 5 éves tervhimnuszok, köztük az én árvahajdú táncom, de a maradi közönség 3-szor énekeltette el. Másnap fegyelmi tárgyalás az akadémistákkal. Hogy merészeltek olyan lelkesen tapsolni? Egy hét múlva értekezlet a szövetségben, ahol akkori szokás szerint kiértékeljük egymás műveit. Régi harcostársam vállalta, hogy 42 percen át csepülje a darabot, lehordva formalistának, hatásvadászónak, ennek-annak. A gyűlés végén oszladozunk lent a kapuban, ugyanez a kollégám így szól hozzám. Lajoskám, nem írnád át ezt nekem férfi karra a Honvéd együttes részére? Olyan jó mutatós darab.
Hát ennyit a viszonyokról. És tulajdonképpen azt még hadd tegyem hozzá, hogy Bárdos ebben az időben eltiltották, hogy a Gen Akadémián a tanárokat képezze, mert tértek, hogy ideológiai meg fogja őket fertőzni, az ő vallásos világnézete nem egyeztetett össze azzal, ami akkor az uralkodó szemlélet volt. Olyannyira, hogy tulajdonképpen a saját korábbi terméből is elküldték, és egy mellékhelyiségből átalakított terembe kellett oktatni a fúvósokat, amit gyerekesen megcsinált, és a fúvósok is sokan megtértek, hogy így mondjam. Tehát értékelték azt, amit tőle tanulottak, a zenei összhangzatban bármilyen vonatkozásban, de mindenféleképpen nagyon-nagyon mélypontra került. Nem akarok arra se kitérni, hogy beírtak a Gadrási úr 60-ban, meg mindenféle. Utaltam arra, hogy 1950-ben ezt a Magyar Kórus kiadót szétszúzták, amiről egy adalékot, hogy hadd meséljek el, hogy már 2 évvel korábbtól kezdődően nem adhattak ki új műveket. Ebből persze ők is sejtették, hogy valami készül, úgyhogy amit lehetett, a maradék állományból haza csempésztek, hogy ilyen módon azok a művek megmaradjanak, azok a hották. De minden esetre egy adott időben lepróbálták az épületet, azt az irodarészt, és utána pár héttel később behívták Bárdos meg Kertész Gyulát, hogy menjenek oda a házkutatást tartanak. Jöttek az ávósok, és tulajdonképpen körbejártak a helységet, de először csak az egyik ávós eltűnt, a Kertész Gyula utána sokkordált, és látta, hogy levesz egy könyvet a polcról, betesz egy $100 és visszateszi. Ugyanis ezzel előkészítette azt, hogy később, ha majd oda visszajönnek abba a helységbe, vagy elővesz a bűnjelet, és akkor lesz, ami lesz, ugye valóta csempész és mindenféle bűntény a sok egyéb mellett. Igen ám, de Kertész egy jószemű és ravasz ember volt, ő odament, amikor ávósok átmentek a másik szobába, levette ugyanezt a könyvet, kivette belőle a $100 és elvetette, és visszatette. Jöttek a ávósok a házkutatás egyen pontjára, levesti nagy büszkén a delikvens a kötletet, kinyitja és elsápad, mert nincs benne a pénz. Olyannyira, hogy a végén már ők könyörög Bárdosnak és Kertésznek, hogy adják vissza a $100, mert ő nem fog tudni akkor elszámolni ezt a pénzt. Miután ez megtörtént, mert végül is visszaadták természetesen, abban a pillanatban ugyanaz a ávós kitépte a Kertész kezéből a fényképezőgépet, kivette a filmet, széttépte és a gépet összetaposta. Tehát az erőviszonyok nem változtak, de mindenféleképpen ez, ha nem élik át személyesen, akkor azt hihetnénk, hogy ilyen nem történt, de ők maguk ezt megérték. Ezzel csak arra szeretnék utalni, hogy nagyon nehéz idők voltak, és én nagyon fontosan tartom azt, hogy ebben a légkörben Bárdos végigcsinálta a Mátyás templomi karmesteri tevékenységét úgy, hogy a diákai rajongtak érte, azok a tanársokos hallgatók, akik most már nem hallgathatták, ők próbáltak mindenféle alkalommal megtalálni arra, hogy legalább hallgassák más hallgatótársakkal, hogy tanulhassanak tőle, és Bárdos pedig töretlen lelkesedéssel végezte az akadémiai tanári munkát, épp úgy, mint a zeneszerzői tevékenységét. Mint tanár, ahogy említettem, nagyon szeretett és népszerű volt, mindenki tanárunknak hívta, és hát nagyon sok híres növendéke volt. A nagy változást az hozta, amikor Kodály javaslatára A kerettudományi képzés is megindult a Kell Akadémián, és akkor Kodály maga kérte és javasolta, hogy annak a szaknak páros legyen a vekető tanára. Ezzel tulajdonképpen rehabilitálták is, mert olyan területre kapott megbízást, ahol a kihetetlenül alkotott, és ahol maga mögött tudhatta Kodálynak is a támogatását. De nem csak az akadémián tanított, hanem járt az országot, mindenféle helyeket tartott előadást, különböző alkotóságnak. Ezt a képet azért szerettem, mert tulajdonképpen, ahol a kép készült, ma ebben a teremben van Debrecenben minden évben a Bárdos Szimpózium, tehát később ezt a zenei eseményt egy háromnapos szimpóziumnak róla nevezték el, ezzel is tisztelegve az ő pedagógiai munkásságának. Említettem, hogy mint karnagy milyen szuggesztív egyéniség volt, és a pár képet látunk, én úgy tudom, hogy ő élete nagy álmának a karnagyságot tekintette, tehát ha azt kibeengedte volna, akkor biztos, hogy sokkal többet tudott volna tenni, sokkal megszerűtött volna a karnagyság területén. Azt, hogy a szíve ilyen gyenge volt, egyébként annak egy egyik érdekes mellékága az, hogy nagyon szeretett sportolni, többek között a víz alatti úszásra volt, talán a bajnokban is. Annyira sokat volt a víz alatt, ami már rekordnak számított, mint levegővétel nélkül a víz alatt annyi időt eltölteni, de ez igazából nagyon megterelte a szívét is, tehát utólag ő maga is sajnálta, hogy ezt a sportot ilyen szinten művelte. Ezek a felvételek a belvárosi templomban egy alkalommal készültek, és még annyit szeretnék megemlíteni, hogy ugyanebben az időben, tehát az 50-es évektől egészen haláláig az Országos Magyar Szentszívű Egyesületnek az elnöke is volt, ami azt jelenti, hogy a magyar egyházi zenének az összefogó szervezetének volt az elnöke, de hozzá szeretném tenni, hogy ő abszolút minden vallás iránt nyitott volt és segített, különböző feltételeket kapott protestánsoktól, reformátusoktól, evangélikusoktól, baptistáktól, mindenkinek a kérték írt műveket. Annál is inkább, mert az ő szülei is két vallást gyakoroltak, a papája katolikus volt, a mamája evangélikus, tehát ez a fajta gondolkodásmód már a család otthonában is bennük volt és bennem volt, és nagyon-nagyon sokat tett az egyházi zenéért. Hadd tegyem azt hozzá, hogy 50-es évek után ugye már nem volt a Magyar Kórus kiadó sem, tehát amit ő ki tudott csempészni korábban a kotta állományból, ezeket a kottákat küldte szét azoknak, akik kérték. Úgy is hívták a családok belőle ország levelező tagja, mert mindenkivel leveleket, naponta 20-30 küldeményt küldött el, olyannyira, hogy rengeteg borítékot kellett címezni neked, sok pecsétet csináltatott, vagy mondjuk a Budapest, vagy a Kardagyúrnak, vagy különböző ilyen rutin szövegeket ne kelljen mindig megírni, hanem csak rá kell nyomni a borítékra, vagy a levél elejére, és ez tulajdonképpen a mai napig is látható a Bárdos Múzeum, aki asztal és azon belőttek ez a pecsét készlet. Mindenesetre a Cecília mozgalom az megint egy abszolút egyértelmű kiállás volt a katolikus keresztény meggyőződése mellett, egyrészt, másrészt pedig egy olyan hihetetlen jótékonysági tevékenységet jelentett, hogy amikor nem volt egyébként más forrásanyag, akkor ő próbálta kottákkal segíteni és a kórusokat anyaggal ellátni. Nem beszél róla, természetesen bárhova hívták, vagy ha úgy gondolta, magától is ment és segítette a kórusok életét. Hát ezek a bizonyos íróasztal, ahonnan a Korszkán egyházelejét intézte, ez ténylegesen így nézett ki. Ma már a múzeumban nem ennyire telített, de azért a jellege az továbbra is megvan ennek a bizonyosztalnak ilyen formában. Mint zeneszerzőről kevesebb beszéltem még, de említettem ugye, hogy a kórus irodalom az tulajdonképpen a karnagyi tevékenységével párhuzamosan született, és nagyon éleszkedő, amit írt, mert rögtön a műveket ki is próbálhatta. Egyébként ugyanezt tartotta egy nagyon nagy erőnek a magyar kórus vonatkozásában is, mert ő meg a más kortárs szerzőknek a műveit nagyon hamar tudták országosan terjeszteni, és ilyen módon is a művet ismerté váltak. Körülbelül a hivatalos, pillanatnyi hivatalos nyilvántartás szerint 601 művről tudunk, de igazából ennél több a készült művek száma, mi 8-ra becsüljük, Iszkés Mihálynak van egy Máros Lajos kenekszerző tevékenységet összefoglaló írása, abban ő nagyon szépen rendszerezi ezeket a műveket, de ő maga is utal erre, és én csak megerősítem, hogy szóval olyan mű van, ami egyrészt több változatban készült el, tehát emiatt is több a művek száma, másrészt vannak olyan művek is, amelyek még nem kerülnek kiadásra, tehát még lehetnek meglepetések. Hogy milyen széles a repertoárt látjuk, még annyit hadd tegyek hozzá, hogy tulajdonképpen ugyan elsősorban a kórus művelőről híres, világi és egyházi művekről egyaránt, de valójában sok hangszeres művet is ír. A művei később megjelentek bizonyos válogatásban, remekek formájában is. Az egyiket a 70 éves születésnapján állították össze, a másikat 85 évesre. Az időkre jellemző, tudunk el azt, hogy a műveknek kb. A fele egyházi, a fele világi. Az első remek, amit már 69-ben jelent meg, ott még egyetlen egy, ott csak egyetlen egy egyházi mű szerepel, a többi pedig mind világi művek, többek között a gyertyafeldolgozások. A második lemez, ami 84-ben jelent meg, azon már egyik oldal egyházi zene, a másik oldal világi, amit arányéban tükrözi a tényleges alkotói tevékenységének a termését. Mindenféleképpen azt még megelvittem, ami a nagyon szomorú tény, hogy tudatosan az összes felekészült rádiófelvételt később letörölték. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés olyan felvétel van, ahol igazán lehet az ő karmesteri művészetét értékelni, pedig hadd tegyem hozzá, és az idő megedni még ezt idézni is fogjuk, nagyon sokak szerint Kodálynak a legjobb előadója Bárdos volt, és Kodály Bárdos szerette legjobban, tehát ha valaki igényesen tudta előadni, amit ő alkotott, az Bárdos volt, és a Kodály irányban szóvá is tette.
Kérdeztek közben,
bocsánat,
hogy a
családban
sem maradt meg esetleg felvétel ezekből a, mondjuk a rádióban?
Hát, hogy mennyi maradt meg, valamennyi biztos, hogy megvan, tehát én magam is készítettem valahányat, de ezeknek a technikai színvonalra nem méltó ahhoz, amiről beszélünk. Tehát nekem a probléma, hogy a igazi rádió minőségi felvételek ezeket letörölték sajnos. És akkor most a élete utolsó szakaszához érünk. 66-ban kérte nyugdíjazását, azzal a felkiáltással, hogy most már szeretnék dolgozni. És azt értette, hogy mint zenetudó szeretne alkotni és tevékenykedni, és valóban ez egy olyan időszak az életének, amikor mint zenetudós és mint zenei író hihetetlen sokat alkotott. A zenetudós voltáról csak annyit hagyjálítsak meg, hogy egyik műve Liszt Ferencről szól, az Akadémia kiadó jelentette meg, ami önmagában abban az időben szokatlan volt, hogy egy zenei tárgyú írás az Akadémia kiadóban jelenjen meg, és arról azt írta az Akadémia egyik folyamata, hogy ennek a könyvnek, ennek a műnek minden fejezete egy önálló könyv alapját jelenti. Ezzel arra szeretném csak utalni, hogy hihetetlenül alaposan járt utána egy kérdésnek, volt, hogy egy bizonyos zenei jelenségre 300 példány gyűjtött össze, nem tudom én, 50 vagy hány szerzőtől. És ez volt a jellemzője, nagyon egyszerűen, közérthetően fogalmazott, mert nem szerettem volna, hogy a felelőkbe járó értsék csak meg azt, amiről beszél, és nagyon gyakorlatilag volt a szemlélete, tehát lehetőleg minden példákkal alátámasztva szeretett volna megmagyarázni és hitelesíteni. Itt a könyveik ből látunk néhányat, egyeteket visszalépek. Ez a kinyitott könyv, az úgynevezett 30 írás, amely valójában 40 évnek a tevékenységét foglalja össze. Ezt jelentette meg a zenemű kiadó a 70 éves születésnapjára. Igazából a születésnapra nem készült el a könyv, ezért a kiadó kedves ajándékként a könyvnek a makettját adta oda, tehát üres lapokkal volt, de a borító már elkészült. Én magam is láttam ezt az ajándékot, aztán persze jobban örül Páros Lajos. Ez is nagyon üresett neki, de aztán jobban örül, amikor a tartalommal megtartott könyvet kapta. Ugyanez a könyv megjelent angol változatban is, és ennek a folytatása a 10 újabb írás, ami 5 évvel később, tehát a 75 éves születésnapjára jelent meg, és aminek az a érdekessége, hogy A 10 újabb írás úgy tekinti, mint a 30 írás szerves folytatását, tehát ténylegesen az első írásnak a 31-es számot viseli, és így tovább, tehát ennek a második kötetnek nincs is külön előszava, annyira integráns részének tekintette az előző kötetnek. Itt más műveit látjuk, ez a bizonyos Lichtenstein szórókönyv, erre utaltam elő, és a népzenéről egy másik kötet jelent meg, ez egyébként sajnos már életében nem jelentett meg, tehát halál után jelent meg ebben a formában, de az ő által írt írásokat tartalmazza. Még nagyon röviden a családról, ugye elhangzott már, hogy 11 gyermeket neveltek föl, néhány ilyen családi képet szeretnék bemutatni. Balatonmágafürdő nagyon fontos helyzet a család életében, ott még a nagyszülők vettek egy telket, ami azért nagyon jelentős a mai napig is, mert tulajdonképpen ez a telek tartja össze a nagyon teredélyesedő családot. Meg kell említsem, hogy körülbelül ma a családnak 280 tagja van, akik tehát Városlajos egyenetlági lekárosodai, vagy beárosodott tagok. Sajnos egy részük nem Magyarországon él, de hát így is sok unokatestvér és rokon van a családban, és hát az a nagy öröm, hogy gyarantan még mindig többen, el is sokan a családból, itt Balatonmágafürdőn tudnak találkozni, és ilyen módon a számot nem mennek túl messzire a láthatatlanba. Egyébként Balatonmágafürdő azért is érdekes, mert nagyon sok művének a keletkezési helyszíni Balatonmágafürdő, ezt a kottár szerepelnek is, ezért is többen között, és nagyon büszke volt a Balatonmágafürdő arra, hogy egy ilyen személy gyarantott és lakott ott, úgyhogy Balatonmágafürdő díszpolgára címet kapta, most egy sétány, meg egy utca is állandóan a nevelem, és a helyi templomok a kertében nagyon szép emlékű őrzi az ottani tevékenység emlékét, ami azért is nevegetes, mert például a helyi lakosokból szintén kuruszt szerveket, és a gyarak folyamán a helyiek, a saját családja tagjai, és ha őket, őt meglátogott a akadémista növendékei szerepelte, ezekben a kórusokban. Hát így is kérdjük önös állapotával a gyerekek sereget, és ez pedig Narocsi Város tanulás és az édesapja mindesetben orvosan szerepel játszottak. Ez a család, ez a gép meg annyiban érdekes, hogy az utolsó olyan családi felvétel, amikor még minden gyerek együtt van, mert utána 56-ban kettő gyermek, két fiú hagyta az országot, később egy lány is, úgyhogy tulajdonképpen ez az utolsó ilyen helyes családi együttes. Ez a kép pedig 80 éves születésnapja környékén készült. A egy fiú lehetne még a fényképen, a legidősebb fia, Pános Pál Oleszkész, aki verszés, tanár és szerzetes, de ő akkor nem volt Budapesten, hanem Győrben a iskolájában volt. Ahogy említettem, hogy ez az utolsó időszak már a megbecsülés időszaka is, ez valóban így van. 69-et tartom én egy ilyen fordulópontnak, a 70 éves születésnapjától kezdődően a hivatalos Magyarország is elismeri és értékeli. Ennek egyik megnyilvánulása az, hogy a muzsika című szakmai folyamatnak minden ilyen kelet 5 éves évében egy-egy száma dedikálta az ő tiszteletére jelenik meg. Tehát ez a 4 szám, ami a 75-85 éves születésnapra készült. Ezekben a számokban különböző méltató cikkek vannak. A legelső ilyen értékeletes kiadványban az akkor megjelent 30 írást értékelték nagyon alaposan, tehát több cikk is foglalkozik annak a tartalmával. De ahogy említettem, nagyon sokat tett a egyházi zene érdekében is, és ezt tulajdonképpen az egyház többet között a Nagyszent Gergely Lovagrend parancsnoki fokozatával ismerte el II. János Pál idejében. Erről csak annyit hadd említsek, hogy természetesen már most soha nem tűzte ki magába ezt a elismerő kitüntetést, de amikor a kitüntetést megkapta, akkor kapott benne egy kis könyvet is, amelyben ábrák mutatták, hogy ehhez a kitüntetések milyen lovagi ruhát lehetne vagy viselnie, ha mondjuk egy hivatalos vatikáni eseményen képviselni Magyarországot. Természetesen ezt a ruhát nem készítette el soha, de azért megvan, bárki megnézheti, gyönyörű, kompágatos kialakítású lett volna, de természetesen pont a kellemező volt rá jellemző, a lehető legegyszerűbben és legtakarékosabban él, és ismerte, a gyémántok vagyok esetleg Kászlóra, a legmagasabb kitüntetés, amit kapott, de hasonló és mindenféle más elismerések is a kitüntetésre között szerepel. És hát aztán minden ilyen évforduló kapcsán, nem feltétlenül csak 5 évenként, hanem akár évenként is, különböző hangversenyekkel emlékeztek meg róla és a művészetéről, ami mindig egy nagy ünnep volt, nagyon meleg légkörű alkalmak voltak ezek, és hát itt is dominált a közös éneklés örömnek a programokban is. Ez egy ilyen alkalomnak készültek, annak körülmény egy hangverseny végén fogadja a közönség tapsát. És végezetül itt csak összefoglaltam azt, hogy szerintem mi mindenben alkotott Bárdos nagyot, de ezt tulajdonképpen az előtte szóló felé is nagyon kedvesen összefoglaltam, úgyhogy legalább a előadásnak a végén még ezt kell így tudjuk lezárni Bárdos nagyok életét. Amiről én azt gondolom, hogy egy hihetetlen gazdag élet. Én úgy gondolom, hogy ha 5-6 ember együttesen produkált volna annyit, mint amit ő produkált, akkor is mindenki büszke lehetne maga eredményére. És mindezt úgy tette, hogy emellett még fölnevelt 11 gyermeket, és a gyermekei mögül többen azt mondják, hogy az édesapjuk nem csak az édesapjuk volt a legjobb barátjuk is, akkor úgy jöttem, hogy ebből nagyon rá lehet érezni arra, hogy milyen szeretetteljes és milyen meleg légkör volt az, amelyben a Bárdos család életet, Bárdos Lajos és az édesanyja Maris jó voltál. Köszönöm kedves türelmüket és figyelmüket!